Június 21 és 24-e között papi lelki gyakorlatot tartanak Petőfi szállás Pálosszentkúton. A lelki gyakorlatot vezeti dr. Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar 2. számú keresztény bölcsöleti tanszékének tanszékvezető professzora. Most az első elmélkedést hallhatják, melynek témája a jellem.
Kezdjünk mindig egy rövid imával, de maradjunk nyugodtan ülve. Jó? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd be a szívünket, nyisd meg az értelmünket, nyisd meg a gondolatainkat, nyisd meg a vágyainkat. Alakítsd úgy az egész jellemünket, hogy be tudjuk fogadni azt, amit Isten most mondani akar. Alakítsd az életünket a te szándékod szerint most. Amen. A ma esti első elmélkedésnek azt a címet adtam, hogy jellem, és azokat a gondolatokat próbáltam összegyűjteni, amik egy papi jellemhez szükségesek, de azt hiszem, hogy ezekhez fel kell tárnunk azt, hogy mi a keresztény jellem, vagyis hogy körülbelül milyennek kell lenni egy keresztény embernek. És elsősorban most hát bibliai útmutatások alapján, új szövetségi igerészek, bibliai részek alapján szeretném föltárni azt, hogy hát talán milyennek kell lenni egy keresztény embernek, és ebből kifolyólag milyennek kell lenni egy papnak. Először is két bibliai rész lehetne itt a mottónk is, két rövid mondat. Az egyik, dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak úgy, ahogy az angyal előre megmondta nekik. Ezt ugye a pásztorokról írja a Lukács evangéliuma a második fejezet 20. versében, és igaz lehetne ránk is. Több-kevesebb ideje, mint megtudtam, nem én vagyok a legfiatalabb pap, vagy legalábbis a szentelési időt tekintve a jelenlévők között. Tehát több-kevesebb ideje, de fontolgatjuk a szívünkben, hogy mit mondott nekünk Isten, miért hívott el bennünket, mi volt az, ami annak idején megragadott bennünket, mi volt az elképzelésünk, abból mit valósítottunk meg, miben csalódtunk esetleg. És ezért talán ránk is igaz lehet ez a mondat, dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit úgy láttak és hallottak, ahogy az angyal előre megmondta nekik. Talán van miért hálát adnunk bizonyos papi évek után, hogy a dolgok úgy történtek, ahogy mi azt elgondoltuk, ahogy Isten előre megadta nekünk, ahogy azt évekkel ezelőtt fiatalkorunkban, vagy amikor meghívott bennünket, akkor föltárta előttünk. Ez az egyik. A másik mondat ugyancsak a Lukács evangéliumából, a 2:40. Bölcsesség töltötte el, és Isten kedvét lelte benne. Ez ugye egy Jézusra vonatkozó mondat. Talán ez is igaz lehet azokra, akiket ő kiválasztott, hogyha ő hűséges és tényleg úgy választott ki, ahogy azt megígérte, akkor bölcsesség tölti el azokat, akiket ő kiválaszt, és neki kedve telik bennük. Tehát ha ő az ígéretét megtartja, már pedig azt hiszem tapasztaljuk, hogy megtartja, akkor ez ránk is igaz, hogy bölcsesség tölti el, és Istennek kedve telik benne. Hány és hány olyan helyzet volt, amikor úgy kellett megnyilvánulnunk, úgy kellett megszólalnunk, hogy ez messze meghaladta a mi bölcsességünket, messze meghaladta a mi összefüggéseinket, a mi képességeinket, és talán időről időre, még ha néha el is csüggedünk, vagy el is fáradunk, de megtapasztaljuk, hogy Isten a kedvét lelte bennünk, és hogy a bölcsességével eltöltött. Ez a két mondat legyen itt előttünk talán, mint motto. És akkor a jól ismert rész a zsidókhoz írt levélből. Zsidókhoz írt levél, 5. fejezet, 3. vers. Mondom, hogy jól ismert, ugye ezek a sorok elsősorban nem a papokra vonatkoznak, hanem Jézusra, mint főpapra. Most a Jeromos-féle szentírást használom, és abból olvasom az idézeteket. Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és az emberekért rendelnek az Istennel kapcsolatos dolgokban, hogy Isten elé vigye ügyeiket, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Részvétel tud lenni a tudatlanok és a tévejők iránt, mert ő maga is körül van véve gyöngeséggel, és így miként a népért, úgy önmagáért is áldozatot kell bemutatnia a bűnökért. Ugye ez a főpapra vonatkozik, és aztán ezt a főpapot, ezt a képet használja a zsidókhoz írt levél Jézusra, de mondhatnánk így is, hogy mert minden papot az emberek közül választanak ki. Az emberekért rendelnek az Istennel kapcsolatos dolgokban, hogy Isten elé vigye ügyeiket, hogy ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért. Ugye így ezek a sarok már mindjárt egy kicsit rólunk is szólnak, az emberek közül választják ki, hogy az emberek gondjait oda vigye Isten elé, hogy áldozatot mutasson be Istennek az emberekért, és aztán ez a pap, akit kiválasztanak az emberek közül, részvétel tud lenni a tudatlanok iránt, a tévejgők iránt, mert ő maga is körül van véve gyöngeséggel. Ugye ezt is megtapasztaljuk, tényleg elvonatkoztatva a zsidókhoz írt levél szöveghelyének az eredeti értelmétől, hogy az emberek közül választattunk ki, sokszor méltatlanul, és sokszor úgy kell bizonyos helyzetekben helyt állnunk, úgy kell vigasztalnunk, úgy kell buzdítanunk, úgy kell prédikálnunk, hogy arra nem is vagyunk képesek. És részvétel tudunk lenni a gyengék és a kicsinyek iránt, mert mi magunk is gyengék és kicsinyek vagyunk. Ugyanazokat a rossz tulajdonságokat hordozunk sokszor, mint az átlag ember, és beszélgetve az emberekkel gyakran meg is kell őket erősítenünk, ne keseredj el testvér, én is éppen ilyen gyenge vagyok. Ha tudnád, én milyen gyenge vagyok. Ugye biztosan kerültünk vigasztaló beszélgetésekben, gyónásokban, baráti beszélgetésekben az emberekkel ilyen helyzetbe. Én is ezekkel a problémákkal küszködöm, én is egy vagyok közületek. És mégis Isten valamiért azt akarja, hogy az emberek elé állítson bennünket, hogy kiemeljen közülük bennünket, és hogy többet bízzon ránk az ő lelkük érdekében. És mindannyian nagyon jól tudjuk, nagyon jól átérezzük, napról napra átérezzük, hogy nem vagyunk különbek, és mégis Isten többet bíz ránk. Többet bíz ránk, és többet is fog számon kérni. Többet bíz ránk azért, mert a közösség javára teszi ezt. És talán az is érdekes, hogy a zsidókhoz írt levélben, ez az ötödik fejezetben van ez a rész, és a harmadik, negyedik fejezet az éppen az invitatórium zsoltárát magyarázza. Biztosan nem én vagyok az egyetlen, aki időről időre zavarba jön, amikor az invitatórium zsoltárát imádkozza. Bár hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál masztanapján a pusztában, amikor megkísértetek engem és próbára tettek. 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép téveigő szívű, nem ismerték meg utaimat, ezért nem mehetnek be a nyugalmam helyére. Ugye a zsidókhoz írt levél a főpapról szóló rész, az imént idézett rész előtt éppen ezt a zsoltár részt magyarázza. És érdemes újra és újra átemlékezni a harmadik, negyedik fejezetet a zsidó levélből, mert olyan szépen tárja föl ennek a zsoltár résznek az értelmét. Ugye a zsoltár rész, azért mondom, hogy zavarba jövünk, én legalábbis sokszor zavarba jövök, amikor olvasom, mert minthogyha szépen indulna, hogy megérkezünk Isten jelenlétében, nyisd meg Uram ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam, és a végén, mintha mégis elkeserednénk, hogy ugye nyugalmam helyére nem juthatnak el, mintha azzal kéne minden reggel indítanunk a napot, hogy Isten azt tudtunk rá, hogy nyugalmam helyére nem juthatnak el. És a zsidókhoz írt levél szerzője ezt olyan szépen tárja föl, hogy egyrészt van annak a zsoltárnak egy olyan értelme, hogy azokról szól, akik nem mehettek be, és ez figyelmeztetés azok számára, akik még úton vannak. Tehát, hogy minden reggel így indítjuk ezzel az invitatórium zsoltárral a napunkat, hogy egy figyelmeztetés számunkra, akik még úton vagyunk, hogy nekünk még itt van ez a lehetőség, akik előttünk jártak, a választott nép, akik a pusztában vándoroltak, és elmulasztották ezt a lehetőséget, nem jutottak be az üdvösségre, ugye arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a döntés, a választás lehetősége az még előttünk van. És ebben az értelemben, és szerintem erre nagyon szépen fölhívja a zsidókhoz írt levél 3-4 fejezet, 3-4 fejezet a figyelmünket, ebből a szempontból ez a zsoltár azt jelenti, hogy minden reggel figyelmeztet bennünket, hogy tiéd a döntés. Minden imádság kezdetén figyelmeztet bennünket, hogy voltak olyanok, akik a nyugalom helyére nem juthattak el. Hogy voltak olyanok, akik ezt az utat nem járták végig. És hogy nektek itt van a lehetőség, hogy kikhez fogtok tartozni, azokhoz, akik eljutnak a nyugalom helyére, vagy azokhoz, akik ezt az utat nem tudják végigjárni. És ilyen értelemben ennek az Invitatórium Zsoltárnak, ez a 95-ös egyébként, van egy eszkatológikus jellege is, egy végidőbeli távlata is, hogy majd a végidőben dől el igazán, hogy kik azok, akik megérkeztek az üdvösség helyére, és kik azok, akik elutasították az üdvösséget. És a mi életünkre nézve is van egy ilyen végidőbeli vagy eszkatológikus távlata ennek, hogy ugye majd meg tudunk-e állni az ítélő, a bíró előtt, hogy ugye majd el tudjuk-e mondani magunkról, hogy mi végigjártuk ezt az utat, és eljutottunk az ő nyugalma helyére. Ez azt hiszem minden keresztény életnek a mérlege, és ez a papi életünknek is a mérlege, csak nyilván egy sajátos küldetésben, mert a papot ugye a nép közül kiválasztják, hogy áldozatot mutasson be a népért, jól lehet ugyanazokat a gyengeségeket hordozza, mint a nép bármelyik tagja. Tehát minden reggel ott van egy döntés, vagy egy választás előttünk, akarok-e vele járni, akarok-e vele tovább menni. Ez talán a jellemnek, egy keresztény vagy papi jellemnek az első ismérve. Gondolkodtam ezen is, hogy mi lehetne a jó kifejezés arra, amiről most beszélni szeretnék. A jellemet találtam, de egy kicsit modoros ez a kifejezés. Nem annyira életszerű, de aztán jobbat nem találtam, de valami ilyesmi, hogy papi karakter, életforma, hát igen, személyiség, valami ilyesmi. Jellem egy kicsit modoros, mondom, de jobbat nem találtam. De valami olyasmit kellene feltárnunk, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznünk ahhoz, hogy ezen az úton végig tudjunk járni. És az első talán, amire így a zsidólevél fölhívja a figyelmünket, az az, hogy a népből választatunk ki, ugyanolyan gyengeségekkel vagyunk, mint a nép bármely tagja, és Isten mégis megbízott bennünk, hogy rajtunk keresztül, a mi szolgálatunkon keresztül mások üdvösségét előmozdítsa. Nem feltétlenül azért, mert kiválóbbak vagyunk, hanem azért, mert ő így akarta. Aztán hát remélhetőleg azért az évek alatt kiválóbbakká is leszünk, hiszen próbáljuk a lelkünket gondozni, és próbálunk előrelépni az életszentség útján. Minden nap olvasom a Szentírást, és arra törekszem, hogy minden nap két fejezetet olvassak el. És ez hosszú évek óta úgy ment, hogy mindig az Új Szövetségből olvastam két fejezetet, Máté evangéliumától kezdve, a Jelenések könyvéig, és utána újra kezdtem. És januárban így egy könyvnek a hatására éreztem egy hívást arra, hogy az Ószövetséget is elkezdjem olvasni. Hát nyilván olvassuk az Ószövetséget időről időre, meg az olvasási órában is sokszor előkerül, de ebbe a szisztematikus napi biblia olvasásba január óta bevettem az Ószövetséget is. Nem csak az Ószövetséget, hanem igyekszem felvált, vagy amikor elolvasok néhány Ószövetség könyvet, akkor visszatérek az Új Szövetséghez, hogy ne csak azt olvassam. De hát így újra olvastam az elmúlt hónapokban az úgynevezett deuteronomisztikus és a krónikás történeti művet, ez ugye a Deuteronomiumtól az Ezrás Nehemiás könyvéig a történeti könyveket. És hát nagyon meglepő jellemek vannak ezekben a könyvekben. Ezek közül a jellemek közül néhányat most így hát a szívetekre tennék, vagy kiemelnék. Az első jellem a Bírák könyvéből Gedeon. Gedeonnak a történetéből hát néhány dolgot biztosan ismerünk, de számomra, aki úgy, ahogy ismertem ezt a történetet is, volt benne meglepetés. Ugye Gedeon volt az a bíra, Izrael bírája, aki amikor Isten elhívta, akkor Istentől jelet kért, és ugye ez volt a gyapjúnak a jele. Ugye azt mondta Gedeon, kiteszem a gyapjút a rétre, és hogyha minden, mi ez nem pára, hanem harmat, igen, minden harmatos lesz, akkor, és a gyapjú nem, akkor ugye igaz az ígéreted, és utána megfordított, hogyha gyapjú lesz harmatos, és többi pedig száraz, akkor megint igaz az ígéreted, mindez megtörtént. Gedeon életében voltak más nagy történetek is, például egészen érdekes, csak így megbújik a szövegben egy gondolat, hogy Gedeon lerombolta a családi szentélyeket. Mert valószínűleg ugye egy archaikus korban az a család, az még ugye nem Jahve hitén volt, hanem a környező kánaánita népeknek a pogány bálványait is imádták. És akkor Gedeontól egy ponton azt kérte Isten, hogy ne csak te kövess engem, hanem rombold le atyád szentélyét. És ezen úgy átsiklik, azt hiszem, a figyelmünk ezen az egy mondaton, de ez egy nagyon kemény mondat. Rombold le atyád szentét, ez azt jelentette, hogy föl kellett vállalni valószínűleg egy családi botrányt, azt jelentette, hogy egy kicsit szakítania kellett a múlttal, generációknak a múltjával, a családjának az őrzött örökségével, amikor az őseinek a pogány hitét, kánaánita hitét elhagyta, ráadásul lerombolta azt a szentélyt, amit atyái építettek, hogy az igaz hitet tudja követni. És Gedeon megtette ezt, és ezután lett Izraelnek a bírája. Aztán még egy apró történet, hogy ugye mindig küzdöttek a környező kánaánita népekkel, és akkor egyszer egy csata kellős közepén sugallatot kapott Istentől, és azt mondta, hogy azokkal folytasd a csatát, akik, amikor kimegyünk a folyóhoz inni, nem térdelnek le, hanem a szájukhoz emelik a vizet. És ez 300 ember volt, és a 300 emberrel, akik ott maradtak, akik nem letérdeltek, vagyis nem a gyengeségnek egyfajta jelét mutatták, ezzel a 300-zal folytatta ugye a csatát, több tízezer másik kánaánita ellen, és megnyerték Isten erejében a csatát. Hát Gedeon egy olyan ember volt, aki hát akár mi is lehetnénk. Aki jelet kért Istentől, és kapott jelet Istentől. Aki bizonyosságot kért Istentől, mert Isten valamire elhívta, és ezt a bizonyosságot megkapta. Egy olyan ember volt, akinek bizonyos áldozatokat is meg kellett hoznia. Ahogy az ő életében nem mindenki örült annak, hogy Isten útján jár, mert le kellett rombolni az ősök szentélyét, úgy talán a mi életünkben sem mindenki örült annak, hogy mi a papi pályára mentünk, arra az útra léptünk. Tehát meg kellett hozni a bizonyos áldozatokat, és olyat is meg kellett tennie, ami esetleg a közvéleménynek, a családnak, vagy bizonyos összefüggésrendszerben sokaknak nem tetszett. És ő megtette. És Isten nagy győzelmekre is vezette. 300 emberrel, 300 katonával legyőzött tízezreket. Talán mi is megéltünk egyszer-egyszer ilyet, hogy változott valami körülöttünk. Hogy a szavunkra hallgattak emberek. Hogy megváltozott embereknek az élete. Hogy tényleg a szavunkra megtértek emberek, ami nagy csoda. Ez mindig nagy csoda. És mégis úgy fejeződik be a Gedeon története, hogy Gedeon efódot készített a zsákmányolt arany és ezüst tárgyakból, és ezt idegen isteneknek formázta meg, vagyis idegen isteneknek állított szentélyt. Tehát ennek az embernek, aki bizonyosságot kért Istentől és kapott, aki meghozta maga nagyon kemény áldozatait az életben, akinek a szolgálatára nagy csodák történtek Isten szavára, ennek az embernek az életében is ott volt a bálványimádás. Ez csak úgy megjegyzi a Bírák könyve a végén, hogy hát mégiscsak idegen isteneknek állított a végén kisebb bálványszobrocskákat, vagyis nem tudott ellenállni a korabeli kísértésnek, hogy házi bálványokat állítson, és ne az egyetlen istennek szolgáljon, akit nem lehet faragott képekbe önteni. És ez a Gedeon története azért tetszik nekem, mert tele van olyan jelekkel és olyan utalásokkal, ami egy papnak az életére igaz, és ott van benne a mi jellemünknek a gyengesége is, hogy megvannak a hibáink, lehet, hogy azok csak aprók, lehet, hogy csak az életünknek egy pici részét jellegzik meg, de ilyenek. És a papi életünk is sokszor ilyen. A jellemek nem kiszámíthatóak, a sorsok nem lineárisak, nem feltétlenül tökéletesek, olyanok, mint a mi életünk. És akkor lehet tovább menni a történeti könyvekben, ugye ismerjük jól Saulnak a történetét, talán nem kell ilyen részletesen bemutatni, hogy Saul Isten kiválasztotja, aki végül is elkeseredik, föladja, nem tud bűnbánatot tartani, a végén bálványimádó lesz, halott idéző lesz, és elpártol Istentől. Vagy ott van Dávid királynak a története, akinek a története tényleg dicsőséges, de ott van benne a bűn, ott van benne az asszony elcsábítása, ott van benne a meghasonlás, egy picit, nem nagyon, de ott van benne. És végül Dávid tud bűnbánatot tartani Saullal ellentétben, és ezért az ő életét beteljesíti Isten. Vagy ott van Salamon király, akinek az élet olyan páratlanul gazdagon indul, nem csak a külső gazdagság és a katonai győzelmek tekintetében, hanem ugye abban a tekintetben is, hogy ő bölcsességet kér Istentől, vagyis igazán lelki ember, nem kötődik az evilági érdekekhez, nem kötődik bizonyos dicsőséghez, harácsoláshoz, nem kötődik olyasmihez, amiért megdicsérnék, hanem olyat kér, amit senki nem lát. Tehát igazán a szenteknek a hozzáállását mutatja Salamon király, és végül aztán tudjuk jól, ő is sok idegenből szerzett felesége hatására bálványoknak hódol, bálványimádóvá lesz és elpártol Istentől. Különböző jellemek. Saul elbukik, Dávid megtér, és végül is Isten helyreállítja az életét. Salamon elbukik. És még talán egy királyt, hát ez főleg a deuteronomisztikus műre igaz, mert a krónikás történeti mű erőtesen Júdea szempontjából mutatja be a történeteket, és hát nyilván délen keletkezett, és mindig a déli királyokat mutatja be pozitív szemmel. De a deuteronomisztikus történeti mű, így a királyok és a Sámuel könyvei az északi királyokat is hát kedves színben mutatják be. És így van itt Jeroboám, aki ugye az első északi izraeli király, Salamon halála után, amikor Isten elveszi tőle a királyságot, akkor a szöveg úgy állítja be Jeroboámot, mint aki Isten kiválasztatja, mint akiben Isten helyre akarja állítani azt a királyságot, amit Salamon eltékozolt, vagy elherdált, legalábbis lelki értelemben. És aztán nagyon hamar Jeroboám is bálványimádóvá lesz, és végül is következik a királyoknak egy olyan sora, akik mind-mind hűtlen királyok, és nem jó királyok, egy-egy kivétellel. Tehát az ember főleg a deuteronomisztikus művet végigolvassa, tehát a királyok könyvét, királyok első, második könyvét, akkor egyik király se találja igaznak. Na talán ennyi jellemrajz elég ahhoz, hogy úgy megdöbbenti az embert az, hogy a jellemek nem kiszámíthatóak. A jellemek nem egyértelműek. És a Szentírásban ez is mutatja azt, hogy Isten sugalmazó tevékenységét jelen van. Mert a Szentírás az nem egy ilyen spektákulum régész, egy ilyen királytükör, hogy leírja, hogy milyen lenne az ideális. Hanem a Szentírás az életről szól sokszor. Tehát nem valamilyen eszményt, valamilyen legendát állít elénk, hanem az életet állítja elénk. És Gedeon története, Saul, Dávid, Salamon története, Jeroboám története, éppen említhetik Sámsont is, ugye ezek mind olyan történetek, ahol ezeknek a személyeknek az életében Isten nagy dolgokat cselekedett. És mégis valahol ezeknek a személyeknek az élete jobban, vagy kevésbé jobban, de megbicsaklott. Még ugye Dávidé a legszebb történet. De hogy ő is ismerte a bűnt. És a mi életünk is ilyen. És azt hiszem, ez nem baj, hogy megismeri a gyengeséget, elbotlik, ismeri a bűnt. Nyilvánvalóan azokról kellene példát vennünk, mint Dávid király, vagy mint Gedeon, akik Isten útján jártak, és akik fel tudtak állni a bűnből, a nehézségekből. De az azért olyan vigasztaló volt számomra, hogyha a papi jellemet, vagy a személyiségünket, a karakterünket keressük, hogy Isten soha nem tökéletes emberekkel dolgozott. És hát olvashatnánk a szentek életét is, ha nem bibliai példákat vennénk, hogy Isten soha nem tökéletes emberekkel dolgozott. És ez olyan megnyugtató számomra, hogy az Úrnak ránk van szüksége. A második korintusi levél 3.3-ban olvassuk, hogy ti Krisztus levele vagytok. Most nem is érdekes, hogy folytatódik az idézet, de hogy Krisztus levele vagytok, vagyis hogy bennünket ír meg másoknak. A mi életünket írja meg másoknak. Vagy a mi életünkön keresztül írja meg az örömhírt, az üdvösséget másoknak. Nekem az gyóntató atyám sokszor mondja, hogy a papnak olyannak kell lennie, mint egy taxi. Aki ugye, ha ott van, akkor látják, és bármikor beszállhatnak. Vagyis, hogy hozzáfordulhatnak, őt kérdezhetik, róla példát vehetnek, hozzá odafordulhatnak, rendelkezésre áll, ott van, és odaadja önmagát úgy, ahogy van. Most mindannyian ültünk már taxiban, volt, amikor az a taxi kicsit piszkos volt, volt, amikor öreg volt az az autó, volt, amikor a taxisofőr nem volt udvarias. És aztán volt, amikor nagyon tiszta volt, nagyon jó volt az udvarias taxisofőr, a lehető legrövidebb úton vitt bennünket, és tényleg értünk dolgozott. mi is néha ilyenek vagyunk. Egy kicsit emberi gyengeségeket, jellemhibákat is hordozunk, jó lenne őket legyőzni, jó lenne őket meghaladni, főleg azért, mert hát minden pap mögött úgymond, vagy képletesen, de ott van 1000 ember, sőt 10 000 ember, ki tudja, és hogyha ott van mögöttünk 1000 ember, akkor ha mi magunk megbillenünk, megfáradunk, akkor őket is félrevisszük, rossz irányba visszük. De mégis azért megnyugtató és felszabadító az, hogy Istennek nem szuperhősökre, nem tökéletes emberekre van szüksége, hanem emberekre van szüksége. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell megtérni, és nem kell megváltozni, nem kell mindig jobbá válni, de hogy valahogy a gyengeségeinkkel együtt, ez számomra megerősítő és meggyőző, az Úrnak ránk van szüksége. Arra a taxira, amilyen én vagyok. Lehetőleg azt a taxit takarítsam le kívülről, porszívozzam ki belülről, tegyek bele illatosítót, és legyek kedves azzal, aki beszáll. De nem mindig sikerül ez így, és Isten akkor is rajtam keresztül dolgozik. És hát ugye, ezt Bíboros úr szokta sokszor mondani nekem, hogy mert hogy filozófiát tanítok, azt mondja, hogy jegyezd meg jól, hogy a kereszténység az történeti vallás, és nem filozófiai vallás. Vagyis, hogy nem egy ilyen absztrakt elvont igazsággal van dolgunk, hanem sokkal inkább egy történettel, ami Isten és ember között zajlik. És ha valami, akkor a Biblia, a Szentírás ennek ékes bizonyítéka, hiszen a Szentírás nem egy dogmatika könyv, nem egy absztrakt elvont tanításoknak a gyűjteménye, hanem történeteknek a gyűjteménye. Isten és ember között lezajló párbeszédeknek, történeteknek a gyűjteménye. És ezt jelenti, hogy a kereszténység történeti vallás, vagyis hogy ez eleven és dinamikus, és köztünk történik, és nem elsősorban egy absztrakt tanításoknak a gyűjteménye. Persze idővel az is, és szükség van arra, hogy megfogalmazzuk a dogmákat, és megfogalmazzuk a tanítást, és azt tanítsuk, és továbbadjuk, de hogy sokkal előbb történeti, mint filozófiai, vagyis sokkal előbb esemény, mint dogma. És ez nagyon fontos számunkra most, mert mi vagyunk az esemény. Te és én, és mindannyian vagyunk az esemény, akiken keresztül Isten dolgozni kezd. Akiken keresztül, akiknek a történetén keresztül az Úr megmutatkozik. Talán ez az idő is rohan. Felidézném azt, amit Pál apostol Timóteusnak ír. Az első Timóteus levélben, a 4.14-ben olvassuk, ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet a jövendőlés alapján a presbiterek készföltétele által kaptál. Az első Timóteus levélben a presbiterek készföltétele szerepel, aztán a második Timóteus levél 1.6-ban figyelmeztetlek, szíts fel magadban Isten kegyelmi ajándékát, amelyet kézrátételem által kaptál. Talán ez a második még pontosabb, vagy még fontosabb a számunkra, tehát második Timóteus 1.6. Szíts fel magadban a kegyelmet, ami a kézrátétel által benned van, vagy amit a kézrátétel által kaptál. Ezt megint csak egy az egyben tudjuk már értelmezni magunkra, jól lehet néha félrevisz, hogyha a szentírási szövegeket egy mai egyháztan szerint értelmezzük, de ezt itt is, ahogy a zsidókhoz írt levélnél, egy az egyben megengedhetjük magunknak, hogy magunkra értelmezzük, ugye, szíts fel magadban a kegyelmet, amit a kézrátétel által kaptál. Vagyis, hogy újra és újra próbáld meg megvalósítani azt az első szeretetet, ami elindított, azt az első szeretetet, ami valaha motivált, azt az első szeretetet, ami talán még gyenge is volt, meg építeni kellett, foglalkozni kellett vele, gondozni kellett. Azt az első szeretetet, ami megfakult benned néha, és szítsd fel magadban. És ugye azt mondja, hogy a kézrátétel által benned van. Gondolhatnánk arra ex opera operato, tehát ez ugye működik. Ez benned van. A papi kenet, az benned van. És azt csak fel kell indítani, fel kell szítani, meg kell hívni Istent újra és újra, hogy tegye elevenni és gazdaggá benned. És talán ennek a lelki gyakorlatnak az első estéjén, az első elmélkedésében ehhez jó visszatérnünk, felszítani azt az erőt, azt a kegyelmet, ami bennünk van, Az életünk eseményei, voltak abban sikerek is, kudarcok is, örömök is, bánatok is, de alapvetően újra és újra, és egyre mélyebben tükrözzék azt, amit Isten cselekedni szándékozik rajtunk keresztül. Talán az utolsó gondolat, amit kiemelek azokból, amit felírtam, a legerősebben, de Pál apostolnál végig ott van, hogy a lélek szerint kell élni. De szinte minden levelében ott van a lélek szerint élet. De a legkarakteresebben kifejtve, talán a Galata levélben, az 5. fejezetben, 5.16-ban írja, azt mondom tehát, lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a test kívánságait. Vagyis ez alapvetően a keresztény hivatás, de nyilván a papságban az életünket tesszük erre, tehát sokkal mélyebben megéljük azt, hogy nem ennek a világnak az összefüggései szerint élünk. Hogy ennek a világnak az összefüggései nagyon szegényesek számunkra. Hogy ennek a világnak a lehetőségei azok, ha igazán végig gondoljuk, akkor nagyon zártak és nagyon szűkösek. Én lehet, hogy naív vagyok, de nem is nagyon tudom elképzelni, hogy hogy lehet valaki szoros értelemben materialista. Vagy hogy lehet valaki szoros értelemben empirista. Ugye, hogy abban gondolkodik, hogy csak ez a világ van. Amit ugye Epikúrosz mondott, hogy a halállal nem foglalkozunk, mert amíg mi itt vagyunk, addig nincs itt a halál, amikor pedig a halál itt van, akkor már mi nem vagyunk itt. Tehát, hogy ezzel a kérdéssel, meg a halál utáni élet kérdésével nem foglalkozunk, azzal kell foglalkoznunk, ami itt van. Ez egy nagyon szűkös történet, és hát ha arra gondolunk, hogy csak ez a történet, ami az érzékeinknek megfelelő világ, akkor az olyannyira szegényes, hogy nem nagyon érdemes folytatni. Tehát ugye a Maritain házaspár, ugye nagy 20. századi filozófus házaspár, katolikus filozófus házaspár, az ugye az öngyilkosság gondolatáig is eljutott, mielőtt megtértek. Hogyha filozófusként végig gondoljuk a valóságot, és ez csak ennyi, akkor nincs értelme. És ugye Pál apostol arról beszél, hogy a lélek szerint kell élni. Hát ez azt jelenti, hogy megnyitjuk az életünket és a gondolkodásunkat a valóság teljességére. A valóság teljességére. Mert ez, amit érzékelünk, az 5 érzékünkkel, ez a valóságnak csak egy nagyon reduktív összefüggése. Egy nagyon szűkös összefüggése. És meg akarunk nyílni a valóság teljességére. És igazából ez a kereszténység, ez a hit, és ez a papság is, amit ugye a cölibátus által még inkább megpecsétel, hogyha nem hiszem azt, hogy itt van valami nagyobb teljesség, akkor ezt nem nagyon érdemes csinálni. Tehát egyedül maradni, akkor nem érdemes, hogyha ezt tényleg nem hiszem, vagy nem tárul föl előttem a valóság teljessége, és ha nem kezdek el lélek szerinti életet élni, akkor meghasonlott vagyok, akkor nincs értelme az egésznek, akkor abba kell hagyni. És nagyon mély a Galata levélben, hogy ezt a megjegyzést, a lélek szerinti életre vonatkozó megjegyzést egyrészt egy bűnlista követi, másrészt pedig a lélek gyümölcseinek a listája. A bűnök listája ugye a következő, a test cselekedetei nyilvánvalók, paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, dobzódás és hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el az Isten országát. És itt van egy nagyon kemény, húsba vágó felsorolás arról, hogy mi nem a lélek szerinti élet. És akkor mi a lélek szerinti élet? A lélek gyümölcse pedig a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. Ha a lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint. De 19-21-ben vannak a bűnök, és 22-23-ban a lélek gyümölcsei. Hát ez van mérlegen. Lélek szerinti élet, vagy a test kívánsága szerinti élet. És ez az élet értelmének a kérdése, ez a valóság teljességébe való bekapcsolódásnak a kérdése, és innentől már nem csak a saját papi identitásunknak a kérdése, hanem egyáltalán az emberi létnek, a létünk összefüggéseinek az értelmére vonatkozó kérdés. Jonathan Sacks nyugalmazott brit főrabbi tavaly halt meg, de nagyon mély, egyébként a kereszténység rettentően nyitott írásai vannak, érdemes az ő könyveit, előadásait figyelni. Jonathan Sacksnak van egy könyve, a Great Partnership, ami arról szól, hogy a tudomány és a hit párbeszéde, vagy partnersége, és abban az az alaptézis, hogy a hit kérdése az élet értelmének a kérdése. Hogy vagy feltárul előttünk az egész valóság, vagy nincs értelme az életnek. Az Isten kérdés az az élet értelmének a kérdése. És innentől kezdve az egész jellemünk, az egész identitásunk, az egész önmeghatározásunk az egyetlen lehetséges irányba kell, hogy beálljon. Vagy értelme van az életnek, vagy abba kell hagyni. Vagy van egy mélyebb összefüggés, vagy akkor mi értelme, hogy itt vagyunk. És onnantól kezdve meg már nem baj, hogy én néha Gedeon vagyok, aki hibázik is, vagy Dávid király, akinek vannak bűnei is, mert emberek vagyunk, de Istennek ránk volt szüksége. Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és megállhassatok, mert mindent megtettetek. Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel az igazságossággal, és öltsétek magatokra a megigazulás vérkét, lábatok sarúja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség, mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát, vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Ez az Efezusi levél 13-17. Hát mindannyiótoknak a szívére teszem ezt a fegyverzetet így, ezt is kérve, ezeket is kérve haladjunk tovább ezen az úton. Egy rövid imával lezárom ezt az elmélkedést. Istenünk, köszönöm, hogy minden gyengeségünk és emberi tulajdonságunk ellenére te bennünket akartál meghívni. Te megmutattad nekünk a valóság teljességét, a hitben való élet lehetőségét, és egyben tovább hívtál bennünket, hogy a mi személyünket, a mi életünket mások javára használd. Kérlek, hogy tárd fel előttünk ezt a nagyobb mélységet. Amen.
Június 21 és 24-e között papi lelki gyakorlatot tartanak Petőfi szállás Pálosszentkúton. A lelki gyakorlatot vezeti dr. Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar 2. számú kereszténybölcsöleti tanszékének tanszékvezető professzora. Önök az első elmélkedést hallhatták, melynek témája a jellem.